Eredményes élettalálkozó 2011. április 15-e. Más nézőpontból.
Jó reggelt, szervusztok! Egy rövid gondolatot mondanék, aztán nem tudom, utána Ernő, te beszélsz utána? Az a terv, vagy? Gyuri, aha, értem. Jó. Öröm, hogy itt vagytok, és nem tudom, valamelyikőtök tud angolra fordítani, esetleg Ildi, tudsz angolra fordítani? Lenne ott egy szükségünk. Azt hittétek, ti jöttetek a legmesszebb... Sopron? Igen, azt hittétek, ti jöttetek a legmesszebbről, de tesó ott Krakóból jött, úgyhogy... Úgyhogy nem ti kapjátok meg a ma reggeli csokit a legmesszebbről jött embernek. Akkor mentek is. Úgyhogy kezdjük egy imával akkor. Mennyei Atyán, kérünk, hogy áld meg ezt a pár szót, ezt a pár gondolatot, és ami utána következik, bátorítsd a szívünket. Köszönjük Istenünk, hogy messzebb hívtál el minket annál, amit mi kinéznénk magunknak. Tovább viszel minket az életünkben te veled, és szeretnénk úgy is járni veled, ahogy te eltervezted azt a számunkra, Uram. Vezess minket lépésről lépésre, napról napra, évről évre a te akaratod szerint. Áld meg ezeket a szavakat, áld meg Sanyit, Uram, bátor is használt, kérünk. Köszönjük az ő ajándékát, a szolgálatát. Jézus nevében. Amen. Ezek a igazán egy ilyen reggeli áhítat gyanánt, egy 39. Zsoltárból megnézhetjük ezt a részt. Azt mondja, mondám, nosza vigyázok utaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom szájamat, amíg előttem van a hitetlen. Elnémultam, veszteglésre hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűzgerjed fel, így szólék azért az én nyelvemmel. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét. Mennyi az? Hadd tudjam, milyen múlandó vagyok. Imé, tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram, te benned van bizodalmam. És ez a történet igazán, amit elmond itt Dávid, az valami, ami nem olyan, nem, valószínűleg nem olyan ismeretlen előttünk. Van egy gondja, van egy problémája. És a problémája az, hogy azt találta, hogy elrontja a dolgokat, még akkor is, ha valami jót akar csinálni, még akkor is, ha a jót akarja tenni. És igazán ezt látjuk itt, azt mondja, hogy vigyázok az útjaimra, az, hogy nehogy elrontsam. Azt mondja, befogom a számat, és nem fogok inkább semmit mondani, mint hogy hibázzak. Nem tudom, hogy ismerőse esetleg a dolog, vagy nem, de hogy azt mondta Dávid, hogy inkább nem teszek semmit, mint hogy hibázzak. És ez az egyik mód, ahogy emberek bánnak a gondokkal, a problémákkal, amiket mindannyian okozunk. És az egyik mód erre az, hogy passzívak leszünk, hogy azt mondom, hogy inkább nem csinálok semmit, nehogy elrontom, mert mindig elrontom, azt látom, hogyha elég időt adok magamnak igazából. Próbálkozom a jóval, megy, van, hogy megy egy picit, aztán mégiscsak összedől, van, hogy egyből nem megy igazából, és mindig látom ezt, hogy van valami hiba benne, van valami rontás benne, a legjobb szándékkal is nem a megfelelő irányba megy, és azt mondom, hogy hát akkor egyszerűbb, ha semmit nem csinálok, mert úgysem megy jól. És Dávid ezt mondta igazából, azt mondta, inkább nem mondok semmit, mint hogy valami rosszat mondja véletlenül, vagy szándékosan. És ezt olvassuk itt, azt mondja, megzabolázom a szájamat, aztán elnémultam, veszteglésre hallgattam, azt mondja, még a jóról is, még inkább a jóról sem beszélt, nehogy véletlen elrontsa a dolgot. És aztán azt mondja, fölhevült bennem az én szívem, és azt látjuk, hogy ez nem működik igazából. Ez a motivációról beszél a negyedik versben, hogy fölhevült az én szívem, gondolatomban tűzgerjedt fel, és hogy az embert nem hagyja békén az igazából, hogy valamerre, én hiszem, hogy Isten vezeti az embert, hogy van egy terve az életünkre, szeretne elvinni minket valahová. És igazából a szívünkben tudjuk ezt, tudjuk, hogy valami nagyobbra lettem kitalálva, mint a folytonos bukás, amit csinálok sokszor, vagy mint a passzivitás, amit bejön az életembe azért, hogy csak nehogy elrontsam. hogy nehogy véletlen elrontsa magam, és tudom, hogy ennél többre vagyok elhívva, ennél többre vagyok tervezve. És azt mondja, hogy a szívemben tűz gerjed fel, és nem bírt nyugton maradni igazából a dologban, tehát nem elég. És igazán ez az egyszerű gondolat, amit el szerettem volna mondani ebben a pár percben, hogy vannak módszereink, amik nagyon tetszetősek lehetnek egy oldalról. Például ez a módszer, ez a passzivitás. Hát én nem rontok el semmit, és kész. Tudod, hogy? Hát nem csinálok semmit. Tudod? Ilyen egyszerű. És nem csinálok semmit, csak biztos nem rontok el semmit. És Dávidnak ez volt a hozzáállása ebben az időben. De ez sekélyes. És igazából rengeteg módszerünk van, ami ilyen sekélyes. Rengeteg módszerünk van, ahogy bánunk a dolgokkal, ami felszínes, ami nem megy mélyebbre a pillanatnyinál, ami nem megy mélyebbre az éppen akkor, ebben a percben szükséges megoldásnál. És igazán nem erre van szükségünk. Igazán nem valami felszínesre van szükségünk. És nézzük meg együtt, hogy Dávid hova megy ezzel az egésszel. És azt mondja itt, hogy... Jelensd meg, Uram, az én végemet, napjaim mértékét, hogy mennyi az ötödik versben, hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi, bizony, merő hiába valóság, minden ember akárhogyan áll is. És ez egy érdekes gondolat, hogy Dávid hogyan talál megoldást. Úgy értem, én nem így gondolkodnék természetszerűleg, hogy egyrészt úgy vagyok vele, hogy hát van, hogy sikerül, van, hogy elrontom, van, hogy sikerül, van, hogy elrontom. És igazán ez azért még mindig jobb, mint az, hogy mindig elrontom, nem? És Dávid igazából azt mondja Istennek, hogy mutasd meg nekem, hogy mennyi az életem. Igazából mélyebbre megy annál, amit a felszín sugalna. Mert a felszín az azt sugalná nekem, hogy hát néha jó vagy, és néha rossz vagy. Néha jól megy, néha rosszul megy. A felszín azt mondaná, hogy hát oké vagy végül is, mert van ezen az oldalon is, amikor jól sikerül, és van ezen az oldalon is, amikor rosszul sikerül. Végül majd biztos kiegyensúlyozódik a dolog, és rendben lesz az egész. A felszín ezt csugalná, és ezért sok ember megállít, és azt mondja, hát néha jól, néha rosszul. De Dávid azt mondta ehelyett, hogy Istenem, mutasd meg nekem, hogy az egész képet, menjünk mélyebbre ebben a dologban, mutasd meg nekem. És igazán a válasz, és ez azért érdekes, mert a válasz nem olyan, ami tetszene nekünk, mert azt várnám, hogy azt mondja, oké, Istenem, akkor mutasd meg a teljes képet. És akkor azt vágynám, hogy Isten azt mondja, hogy nem, mindent jól csinálsz, minden rendben van, amit csinál, ne aggódjál, tudod, minden nagyon hasznos, amit csinál. És olyan érdekes, hogy nem ez a válasz igazából ebben a Zsoltárban, nem ez a válasz, amit Isten válaszol. Azt mondja, hogy bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, nem tudja, kitakarítja be azokat. Nem egy nagy motivációs beszéd azért. Tehát, hogy nem az igazi, igazán nem ezt keressük, hogyha valakit föl akarunk pörgetni. És itt azt olvassuk, tudod, hogy az ember, tudod, bármit csinálsz igazából, tudod, és hiába, nem működik, tudod, úgyis elront. És ez annyira kihívó. De igazán, és itt az érdekes, hogy az embernek nem arra van szüksége, hogy adjanak egy felszínes, tudod, mosolyt, és aztán majd minden rendben lesz, tudod, ne aggódjál. Ez ment az idegeimre, mit tudom én, a volt Szovjetunióban, tudod, ez volt az állandó, volt ez a mondókájuk, hogy nyenáda vána vágysza, nyenáda tára pizza, szjobb úgyat harasol. Nem kell aggódni, nem kell idegeskedni, minden rendben lesz. Tudod, de ilyen, az ember már tisztára ki volt, mert, tudod, mert felszínes, mert ostobaság, mert nem igaz, tudod, nem lesz minden rendben, tudod, bocsi, tudod, nem minden lesz. Lehet, hogy lesz, ami sikerül, lehet, hogy lesz, ami nem, de nem lesz minden rendben, nem igaz, tudod, nem igaz ez az egész. Nem, egy felszínes válasz nem elégíti meg a szívemet. És igazából ezt látjuk ebben a Zsoltárban, hogy hiába volt egy felszínes válasza, azt mondja, a szívében mégis égett a tűz, és nem bírt csendben maradni, az ő megoldása nem volt elég rá. Kell nekem egy mélyebb válasz, és a mélyebb válasz ijesztő módon ugye azt mondja, hogy nincs semmi. Azt mondja, hogy úgy is hiába van az egész. És ez kiakaszt bennünket, nyilván, engem legalábbis, tehát ez egy olyan válasz, amit nem akarok hallani, köszönöm szépen, és ezért van a Biblia a legtöbb helyen csukva, mert az emberek nem mennek tovább ennél. De igazából az írás tele van ezzel. Ugye azt mondta Isten az embernek annak idején, még 1 Mózes 3, 17-18-ban, hogy átkozott a föld te miattad, azt mondja, munkával legyél arról életed minden napjában, azt mondja, tövist és mindenféle kórókat növesszen neked, és azt mondja, hogy eszed majd a mezőnek a füvét, és azt mondja, az izzadságoddal eszed a kenyeredet, és itt a vége, figyelj, azt mondja, amíg visszatérsz a földbe, mert hogy abból jöttél, mert por vagy, és porrá leszel. És ezek a szavak, ezek a legijesztőbbek. Minden, amit csinálok, ez a kettő dolog között van, a por és a por között. Minden, amit csinálok. De aminek nem túl bátorító a dolog igazából. És Isten ezt mondja nekünk, és ez egy komoly dolog, azt mondja, hogy itt nincs semmi olyan cél, amit ki tudnál tűzni, ami valóban egy mély választ adna, ami valóban megelégíteni a szívedet, ami valóban tovább vinne, mert úgyis por lesz a vége. Tehát minek izzadj ezen a dolgon, így tűnhetne. De és ezzel szeretném befejezni, hogy van egy másik válasz igazából, és ez itt a 39. Zsoltárban a 8. vers. Most azért mit reméljek, ó Uram? És ez igazából, ahova ez eljuttatja az embert. Tehát ha megkérdem Istent egy mélyebb válaszért, akkor az kétségbe ejt. Azt mondom, te jó ég, hát ne bolondozz velem. Ennyire rossz a helyzet? Mindig a Pastor Stevens, aki alapította a szolgálatunkat, ő szokta mondani, hogy ne keseredjetek, nem olyan rossz, mint gondoljátok. Sokkal rosszabb. Azt szokta mondani, és így igazából. És tényleg egy értelemben így van, mert természetileg én úgy gondolkodom, hogy hát néha sikerül, néha nem. Ha ez 70, ez meg 30%, hát akkor... happy a napom, tudod. De ezek a versek azt mondják, hogy nem, tudod, haszontalan az egész. És utána viszont Dávid azt mondja, miután azt mondta, hogy most azért mit reméljek? Mit lehet remélni? Akkor így folytatja, te benned van bizodalmam. És nem megyek utána tovább, mert szeretném átadni a szót tanult kollégámnak, de azt mondja itt a 8. vers végén, hogy te benned van bizodalmam. Te benned van bizodalmam. És igazából Istennél van válasz, ami valóban megelégíti a szívem. Ami nem olyan, hogy csináld ezt, csináld azt, viselkedj így, viselkedj úgy, ezt nem mond, ezt mond. És aztán utána mégiscsak izzik a szívemben, és valamit csinálnom kéne, valami más mondanom kéne, valahogy, mint ahogy olvassuk itt ebben a történetben. Istennél van válasz, ami megelégíti a szívemet. És amikor ő vele járok, akkor ő azt mondja nekem, figyelj, az, amit csinálsz, annak nagyobb értéke van, mint a por és a por közötti állapot. Ahogy én velem jársz, annak nagyobb jelentősége van, több értéke van, több haszna van. Amit most végzel, tudod, én velem, és tényleg bármiben, tudod, munkában, kapcsolatokban, bármiben, annak nagyobb értéke van. És a szívünk igazából ott meg tud nyugodni. És erre van szükségünk. Ez a Zsoltár igazán, ez a 39. Zsoltár, ez erről szól. Hogy vannak válaszaink, de azok annyira sekélyesek, annyira rövidlátóak, és nem érdemes azokhoz ragaszkodni, nem érdekes azokat követni, hanem inkább az Úrhoz kell fordulnom. Azért, hogy azt mondjam, akkor miben reménykedjek, és Uram, hát benned van a bizodalmam, és utána folytatja persze Dávid, nem menjünk végig rajta. Azt mondja, hogy kérlek, hogy tudod, hogy akkor ments ki engem ezekből, te old meg azt, amit én elrontok, és Istenem, bízom benned, és rád támaszkodom, és igazán erre van szükségünk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Isten áldjon benneteket. Gyuri, eljössz.
Sziasztok. Az Úr szól most hozzátok. Micsoda, milyen jó volt nekem. Egy nagy meglepetés, hogy itt van Pásztor Tende. Mikor beléptem, így mindenféle dolog járt a fejembe, hogy mivel nem jön Sanyi, és akkor így, itt van a pásztor. De jó. Ez a nap már jól indul. Nekem biztos. És micsoda gondolat volt tényleg. Wow. És lehet, hogy reszkető szívvel, de imádkoznék még egyet, jó? Hogy így. Kérlek velem akkor egy percet csak. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, amit adtál. Kérlek, írd a szívünkbe, kérlek. A szavakat, amit te szóltál, azt tedd élővé. Szeretnék ezt élni. Tudjuk, hogy a te szavaid azok nem csak betűk, nem csak üres szavak, mondatok, nem csak a felszín, hanem te sokkal mélyebbre mész, sokkal mélyebbre látsz. És köszönjük, hogy a szívünk legmélyéig hatolhatnak ezek az igazságok, és az életünket formálják. És köszönjük, hogy hogy ezek megálltak évezredeken keresztül, és a mai napig ezek igazak, és erre van szükségünk, Uram. Szomjasak vagyunk, csak töltsd be minket, és elégíts meg olyan eledellel és olyan itallal, ami örökké tart, aminek a hatása örökké való. És köszönjük, hogy ezt kaphattuk már most reggel pásztorunktól és az igéből. És köszönjük, Uram, hogy te szolgálsz folyamatosan és megállás nélkül. Áld meg ezt néhány szót, áld meg az Ernőt. Köszönjük, drága Jézus. Ámen. Ámen. Jó. Ha? Jó, gondolkodtam én is egy versen a Jakab 4-ben. Elindított bennem egy gondolkozási folyamatot, amikor a Dúló Ati beszélt, nem tudom, hogy itt voltatok-e, hihetetlen bátorító üzenet, Pásztor Dúló Ati, ez a hivatalos titulusa most már. És van ez a vers, ez a 4:15. Ugye ez nagyon érdekes, főleg ilyen, amikor az ember sok-sok döntés előtt áll, azt mondja, hogy holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, íme ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És hogy mit jelent ez? És a Remikkel beszéltünk róla, a lengyel srác, egy hihetetlen élete van, ha nem ismered, tudsz angolul vagy lengyelül, akkor beszélj vele mindenképp. Érdemes. Megnézzük, hogy mit jelent az, hogy élünk. Mi ez a szó, hogy élünk? Milyen életről beszél itt a Biblia? És tudjátok, itt a szó az a görögben a zoé. Ami egy Isten élete gyakorlatilag, egy örökkévaló élet. A másik szó, amit a Biblia használ az élet általában, az a biosz. A biosz az a fizikai lét, itt az ideiglenes létformák, legalábbis az a 70-80-90 év, amit így élünk. Ez nagyon érdekes, hogy itt miért a zoét használja. És ez a rész itt abszolút vállalkozóknak szól, de igazából mindenkinek nyilván, de nagyon-nagyon közel áll nekem a szívemhez, több okból is. De ha megnézitek az előtte való verset, vagy előtte való mondatot, az ezt mondja, hogy itt Isten szól az emberhez, és ezek a szavai, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. És itt a biosz életről beszél, arról az életről, amink megvan a születésünktől fogva, minden embernek ez adatot. A zoé élet azonban az, amire vágyunk, amire alkotva lettünk, de amit el kell fogadnunk egyszer Istentől, amikor találkozunk vele. De, és itt van egy kontraszt így. Így már a két vers egy hatalmas kontrasztban áll egymással. Ez a két gondolat nagyon, itt van egy ellentét. Mert ő azt mondja, ha az előtte lévő rész beszél arról, hogy elbizakodottságban mennek az emberek, és ezt látjuk. Magammal is látom, körülöttem is látom. Csináljuk a terveket, szüljük a terveket, megtanulunk módszertanokat, mindenféle, sokat áldozunk rá, hogy úgy igazán jó terveket tudjunk csinálni, stratégia legyen, jövőkép, célok, értékrend, negyedéves terv, lebontani heti célok, stb. De aztán ez az ember gondolata. Erre sokan képesek. És ebből sokat lehet tanulni, és ez mindenkinek hasznos. De itt arról beszél, hogy van egy magasabb szint is e felett. Van még egy szint. Ennek a másiknak van értelme, de igazán akkor van értelme, hogyha megnézed ezt a zoé szintet, mondjuk így, a zoé szintet. Ez az örökkévaló életszintje, egy olyan nézőpont, ami teljesen megváltoztat mindent. És mert azt mondja, ha az Úr akarja, és még élünk. Nem azt mondja, hogy még élünk, és élünk. Hanem, mert én ezt így olvasnám, oké, ha Isten akar, és még élek. Nem? Persze, ez logikus, oké, ha Isten akarja, és még élek, mert ha már nem élek, akkor amit tudok csinálni. De itt nem erről az életről beszél, nem a biosz életről beszél az eredeti szöveg. Lehet alkalmazni sok mindenre, ugye a Bibliában vannak ilyen elvek, tehát a Biblia értelmezésének a szabálya azt mondja, hogy keresd az eredeti jelentést, keresd, hogy mit akart mondani a szerző, jelen esetben Jakab, de nagyon sok mindenre lehet alkalmazni, amíg összhangban áll az írás többi részével. Oké, de itt most az eredeti jelentést próbáljuk kicsit megkapargatni, kicsit így lecsiszolni, és meglátni, hogy mi van a mélyén. És ez tényleg az, hogy úgy érdemes élni, hogy van örökkévaló életed, és úgy szabad vállalkozni, ha ezt mondhatom, hogy van örökkévaló életed. Enélkül az egész az élmény, amiről a pásztor is beszélt, és ugye amiről a prédikátorban beszél Salamon, hogy a nap alatt az egész az hiába valóság. És erre lehet, hogy az ember el kell jutnia addig, hogy ez amit a Peti is beszélt már, a cél elérése utáni üresség, vagy ilyen egy olyan állapot, amikor sikerült elérned a nagy céljaidat, megvan, amit szerettél volna, de rájössz, hogy mégse az van ott, amit szerettél volna. Ezt ugyanígy mondják híres emberek, sztárok, akik felértek a csúcsra, hogy megtaláltam valamit, elértem a csúcsra, megnyertem az olimpiai aranyat, de nem az van ott, amit találtam. Nem azt találtam ott, amire vágytam. Nincs ott a beteljesedés, max. Néhány percig. Nincs ott az, hogy megvan, most már megtaláltam a helyem, itt vagyok, megnyugodhatok, hanem ott bizony menni kell tovább. Ott nincs megállás. Úgy értem, az folyamatos erőfeszítés. Viszont amikor megtalálod Isten életét, amikor megtalálod ezt az életet, ami jelen van itt, úgy értem, egy láthatatlan formában, de mégis embereken keresztül láthatóvá válik, az egész más. Az teljes. Ott nincs szomjúság, nincs ez a szomjúság, hogy oké, de még itt valaminek lennie kell. És sokan mondták ezt, amikor így megtalálták a mindenható Istent, Jézus Krisztust, hogy amikor megtaláltam őt, úgy éreztem, hogy hazajöttem. És van ez a kép a Bibliában is, de csak egyébként is, amikor gyerekként visszaemlékezel, és hazaértél, és ott vált a család, volt ilyen berészed. Sajnos nem mindenkinek van, de tényleg ott vált a család, és hogy így jó volt, és megnyugodhattál, és tudtad, hogy hazaértél. És itt erről az életről beszél Istennel, hogy itt van valami örökkévaló. És mi az, hogy az Úr akarja? Erről szerintem a Sanyi már nagyon sokat beszélt, én nagyon mélyen nem akarok ebbe belemenni, de itt igazából megint csak az eredeti görögben itt arról van szó, hogy itt Isten vágyával összhangba lenni. Ez a szó itt arról beszél, hogy itt nem egy olyan akaratra gondol, csak ami ilyen bírónak a megfelelbezhetetlen döntése, hanem egy szerető apának a szíve vágya. Isten akarata. És ez a kettő megvan, ha bele tudok állni ebbe, hogyha nem is tudom, hogy mondjam ezt itt szavakkal nehéz elmondani, de hogyha valahogy rá tudok hangolódni Istenre, ha valahogy együtt tudok rezdülni vele, a szívem együtt dobban az övével, ismerem az akaratát, ismerem a szíve vágyát, ismerem a jellemét, ami nagyon fontos, hogy ő szerető, ő irgalmas, meg kéne, hogy büntessen, de nem büntet, inkább jutalmat ad, ez az ő kegyelme. Persze nevel, mint a gyermekét, és megvan az ő élete, tehát én az ő családjához tartozom, akkor mondhatom, hogy ezt meg ezt fogom tenni. Ez nagyon érdekes. Ez nem ilyen, ez, nem is tudom, ez kell egy kis alázat, persze. Ahogy már azt mondom, én alázatos vagyok, már nem vagyok alázatos. Ez is egy ilyen, nem tudom, ilyen hajszálon függő dolog. De tényleg elismerni Isten előtt a függésemet, elismerni a törékenységemet. Stingnek van egy ilyen dala, Fragile, nem tudom, ismeritek-e. Szövege jó. Sting kicsit fura gondolkodású, de ennek a dalnak a szövege jó. Nem tudom. Így tényleg arról szól, hogy itt törékenyek vagyunk emberként. És rá, hogy döbbenjek, hogy tényleg törékeny vagyok. És az életem egy hajszálon függ. És ez a hajszál az oda van kötve a mindenható Istenhez. És ő azt akarja, hogy ne csak egy hajszálon függjek, hanem egyre közelebb és közelebb és közelebb kerüljek hozzá. Ezt mondta valamely amerikai keresztény író, hogy mindannyian egy kötélen vagyunk hozzákötve Istenhez, és amikor elbukunk, amikor van bűnt csinálunk, amikor valami hülyeséget csinálunk, akkor ez a kötél elszakad, de Isten összeköti. És a csomóval a kötél rövidebb lesz, és egyre közelebb kerülünk Istenhez. És hogy az ember rájön az ő törékeny voltára, hogy ahogy itt Jakab 4.14 mondja, hogy az életünk az csak pára, hogy ez csak így egy tünékeny semmi, és hogy így röpül egyre gyorsabban, akkor ha megértem ezt a függőségem, akkor még erősebb lesz a kapcsolatom vele, mert ezt keresem, mert a figyelmem erre irányul. És ez egy hihetetlen dolog. De mégis rengeteg minden valami elvonná a figyelmem erről. Van egy marketinges, egy híres marketinges, a Theodore Levitt, nem tudom, hallottatok-e róla, egy Amerikában nagyon ismert. Itt egy könyvet, a Marketing for Business Growth, a marketing az üzleti növekedés érdekében. Nagyon híres könyv, és pont egy idézetet olvastam belőle, és azt mondja, marketinges gondolkodás, ha egy ember ítélőképességét tönkre akarod tenni, nem kell más csinálni, mint az érzékszerveit elárasztani erős ingerekkel. És az ítélőképességének annyi. A bőség nem felszabadít, hanem megfojt. Így működik. És ha látod, hogy működik a világi marketing, úgy értem, ugye a médiákban és az érzelmekkel való, tehát így úgy játszanak az ember érzelmei, mint egy művész a gitáron, akkor ez az elv, ez látszik, hogy ez itt van. És erre megy ki a játék, hogy az ember elveszte az ítélőképességét. Mert az ítélő képesség az egy nagyon-nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog ahhoz, hogy felismerjem, hogy ki vagyok én, hogy felismerjem, hogy túl kell látnom a felszínen, hogy a felszín az olykor szép, olykor nem szép, de a mélyén van valami, ami változhatatlan és örökkévaló, és ezt erre van szükségem, hogy megtaláljam. A Stephen R. Covey nevű híres keresztény és üzletember, üzleti könyvíró mondja ezt, hogy az ember azért nem tud szembenézni a változással, mert a belsőjében nincs állandóság, mert az emberben nincs állandóság, és azért a krízis folyton kiakasztja. A krízis folyton olyan helyzetek elé állítja, amit nem tud kezelni, amire nincs felkészülve. De ha az ember lelkében van egy állandóság, és itt megint visszautalok erre a Zoé életre, ha megvan ez az állandó, örökkévaló élet benned, amit csak úgy kaphatsz kívülről, Istentől, akkor a krízisek egész más. Más lesz a hozzáállásod hozzájuk, mondhatom ezt. És akkor is fáj. Tehát lehet, hogy a fájdalmat nem fogja csökkenteni. Lehet fizikai fájdalom, lehet lelki fájdalom, ami talán még rosszabb. Így tényleg így belegondolva. De aztán ad egy olyan reményt, ad egy olyan biztonságot, ad egy olyan alapot, amin keresztül az ember tovább tud menni, tovább tud lépni, és nem a körülményekből fogja leszűrni az ő értékét, nem a körülményekből fogja azt, tehát a körülményei alapján fogja megítélni magát vagy másokat, hanem valami változhatatlan örökkévaló értékrend szerint. És ez nagyon-nagyon fontos. Ez tényleg ez egy kulcs az életünkhöz. És kalandozok itt, de Ha az Úr akarja, ha az Úr vágya, és megvan az ő élete nekem, akkor ezt vagy azt fogom cselekedni, ezt mondhatom. Volt egy érdekes élményem a főiskolán, amikor jártam, már jó rég volt, 10 éve. Ú, te jó ég. Nagyon öreg vagyok egyébként. Nem voltam még hívő, és voltak elég kemény vizsgák, amit hogy mindenki parázott, mindenki félt bemenni. És akkoriban kezdett így Isten engem érdekelni, akkor kezdett így vonni, akkor kezdett ráébreszteni az én kis törékeny voltomra, mert hát így sok minden történt így az életemben, és főleg egy hajszálon fügtem. És aztán valahogy így adott egy ilyen gondolatot, mielőtt bementem a vizsgára, hogy ezt mondjam, Uram, ezt mondtam, Istenem, ha Te akarod, akkor az a vizsga sikerül. Nem hívőként, így mentem bevizsgázni. Wow, ez hihetetlen, de... És Isten így dolgozik az emberben. Nem tudom, nektek is biztos vannak ilyenek, hogy így már jóval ezelőtt, hogy tudtad volna, hogy mi ez az egész, meg mi az a Biblia. Én azt sem tudtam, mi az a Biblia, mi az, hogy Máté, mi az, hogy könyvek, mi az, hogy versek. Fogalmam nem volt az egészről. Egyet tudtam, hogy van egy felettem álló, szuverén, önálló, autonóm, mindenható lény, aki valamit akar tőlem. Kb. Egyenlőre ennyit. És akkor... És tudtam, hogy amit ő akar, az meg tud lenni. És tudtam, hogy ő hatalmas. És volt bennem egy ilyen, hogy Uram, ha Te akarod, akkor ez meg lesz. És ez érdekes, hogy ez még korábban volt egy ilyen, az egyik tanárom ezzel viccelődött, aki tanult a műegyetemen, és még nagyon régen. És volt egy ilyen mondás akkoriban, hogy ha Isten és a párt is úgy akarja, akkor ez így és így lesz. Nem tudom, sokan emlékeztek rá. Ez úgy így bennem maradt, és aztán ez szépen így átalakult abba, hogyha Isten akarja, pont, akkor így és így lesz. És a párt az nem. Arra már rájöttem, hogy ők, neki csak korlátozott hatalmuk van, de Istennek nem korlátozott a hatalma. És érdekes, hogy rövide fogva a sztorit, amikor így, ezzel a szívvel, ezzel a gondolattal mentem be vizsgázni, még a legnehezebb vizsga is így ment. Ez hihetetlen, ez kész. És így hiszem, hogy Isten így tanított, így vont magához ezen keresztül, hogy én vagyok, én hatalmas vagyok, csak gyere közelebb, csak ismerj meg. És aztán ez a mondat, hogyha Isten akarja, ez most még inkább átalakul egy olyan mondattá, hogy ha Isten akarja, és élek. Ha Isten akarja, és élek. Akkor van értelme a dolognak. Akkor van értelme mindennek, amit csinálhatnék. És hogy mi Isten akarata? Ez egy jó kérdés. Nem? Ezt főleg fiatalok kérdezik, honnan tudom, hogy mi Isten akarata? De szerintem mindenkiben ott van ez a kérdés, honnan tudom. És erre a válasz az, hogy ezt te tudod, ugye te fogod tudni. Csak a Zolival beszélgettünk erről, hogy így beszélj, olvasd a Bibliát, hallgasd a Sanyit, hallgasd az Ernőt, az Antit, akár engem, nem tudom, hallgass embereket, akik beszélnek az igazságról, gondolkozz róla, gondolkozz a Bibliáról, és Isten szavaira rá fog hangolódni a füled. Mert először olyan, hogy így nem hallom, nem tudom kiszűrni a sok zajból. Ugye a világban nagyon sok zaj van, nagyon sok hanghullám érkezik hozzám, és mindenféle érzelem hullám. És vannak a hangoknak látható és nem látható forrásai, ezt biztos észrevettétek meg. Ha hallgatjátok ezeket a találkozók anyagait, vagy itt vagytok, akkor erről volt már szó, hogy nagyon is valósan tudnak hozzánk szólni láthatatlan lények. És nem csak az agykontrollban, hanem ez egy valóság. A valóságnak van egy nem látható része. Most honnan tudom megkülönböztetni, hogy mikor szól egy ilyen nem látható lény, mikor szól az én korlátozott agyam, és mikor szól Isten, a mindenható bölcs Isten. Adott egy referenciát, adott egy mércét nekünk, ami a Biblia. És a Bibliáról be tudtuk és be tudjuk bizonyítani, hogy igaz, az első betűtől az utolsóig, és az a kulcs, mert ha nincs tekintélye, akkor az egész mi, akkor megint csak úgy csavarom, ahogy akarom, és aztán az egésznek nem lesz semmi haszna, sőt, inkább a káromra lesz. Erre is nagyon sok példa van. A Norman Vincent Peale, nem tudom, ki hallott róla, pozitív gondolkodás, hatalma. Tök jó használja a Bibliát, úgy értem, tök jó, hogy használja, csak a rosszra, csak a hülyeséget szedi ki belőle. Konklúzió, hogy te vagy Isten, és a te gondolataid hozzák létre a valóságot, kb. Ennyi. Ugye? Erre is el kellett döbbennem, hogy nem igaz, pedig én tényleg elhittem, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, mert hozott idézeteket onnan, de mégse valahogy mégse állt össze az a kép a Bibliából, mint amit ő mondott, hanem ha egy tovább mentem, akkor rájöttem, hogy Isten igenis független, én igenis egy tőle függő lény vagyok, de ő egy szerető Isten, és ez különböztet minket meg az iszlámtól, talán erről is lehet, hogy ez antibeszélt. Az iszlám ugye azt jelenti, hogy függés, függeni, alávetett, sőt leginkább szó szerint alávetni, alávetettnek lenni. De nekünk egy olyan Istenünk van, aki ezt a nem csak lóbál minket egy kötélen, mint egy marionett bábút, hanem von közel magához, és beszélni akar velünk. És nem csak szól hozzánk, nem csak szól nekünk, nem csak üzen nekünk, mint egy ilyen ez a palackposta, vagy nem is tudom, vagy egy ilyen nagyon magas rangú hivatalnok, vagy ír egy levelet, kapsz egy idézést, hogy XY őrmester, vagy parancsnok beidézett, és ha nem mész, akkor jönnek a rendőrök, azt elvisznek. Nem, Isten nem így van velünk, hanem Isten velünk akar beszélni, Isten vágyik ránk, vágyik arra, hogy mi is megismerjük őt, és aztán mi is vágyunk ő rá. Mert ha megismered, ez a vágy, ez ott lesz, hogy vágysz rá. És ez egy csoda. Ez az élet. Ez az, amikor azt mondom, hogy és élek. És van Zoe életem, és élek. És kezdem megismerni, mi Isten akarata, mi Isten vágya. Úgyhogy van egy referenciánk, van egy mércénk, egy etalonunk, a Biblia, amihez mérhetek mindent, amit kereshetek. Ez így néha behangosodik, ugye? És az életem nem kell ilyen varga betűkbe élnem, hogy így megyek össze-vissza, csak keringek, mint a légy ilyen fura útvonalakon, és semmi értelme az életemnek, hanem megtalálhatom az értelmét. Megtalálhatom, hogy mi az értelme. És ez a legnagyobb dolog a világon, én hiszem. Jó. És azt mondja még itt 16. vers Jakabba, és szerintem ezzel is befejezem én is, és aztán szeretném az Ernőnek átadni a szót. De egy kis szünet után, hogy 16, Jakab 4.16, ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek, minden ilyen dicsekedés gonosz. És az beszél arról az oldalról, amikor ami jön felénk egy ilyen tudatos eltérítés, egy ilyen tudatos bezavarás, ez amit mondtam, hogy adj egy embernek elég ingert, és tuti, hogy már azt se tudja, hogy fiú vagy lány. És ez látszik a mai világban, mert mennyi ember nem tudja szegények, és sajnálom őket, és nem elítélem őket, de hogy ez tény, sajnos ott van, nem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. És a másik oldal az elbizakodottság, a büszkeség. Ez bennünk van. A büszkeségnek sok fajtája van, a büszkeség az tényleg egy veszélyes dolog, mert itt amikor azt mondja, hogy gonosz, minden ilyen dicsekedés gonosz, az a szó görögben az a ponérosz. A ponérosz pedig azt jelenti, hogy fertőző gonosz. Ez olyan, ami másokra is kihatással van, mint egy járvány. ez fertőz, a büszkeség. A büszkeségnek sok-sok a megnyilvánulása van, de a gyökere az, az tényleg ez, amikor az ember kezd elbizakodott lenni, hogy meg tudom én ezt csinálni. Nem, okay, majd én elmegyek ide, és ez és ez lesz, és így fogom, és úgy fogom. Isten csak így kihagyom a számításból, a képletből. Nem, minek? Ki az? Ki az az Isten? Ugyanis, ugyan már. Itt senki nekem. Mond. Elbizakodottság. Elbizakodottság gonosz. Az elbizakodottság az rombol. A büszkeség talán az egyik legrombolóbb tényező így a világban, ami elválaszt embereket, elválaszt a családokat, elválaszt barátokat, és az egész onnan indul, hogy nem vagyok tudatában a függésemnek Istentől, nem látom a helyemet. Magammal vagyok elfoglalva, én ezt meg azt fogom csinálni, én így, meg úgy szövöm a kis terveimet. Egyedül a legfontosabb dolgot hagyom ki, az, hogy van egy mindenható Isten, aki akár bele is tud szólni a dolgokba. Ja. Ki számított arra, hogy ugye mondjuk Japánban ez fog történni, és hogy micsoda kihatása van, egyre inkább látszik, hogy micsoda kihatása van a gazdaságra ott és az emberek életére. És az egész földnek a gazdaságára és a világgazdaságra is. Még csak az első kis szellők most kezdenek jönni, de ez semmi. És tényleg nem, Isten picit megrázza a valóságot, ami valóságunkat is. Megrázhatja az egész földet szó szerint, meg is rázta. Tényleg, állítólag még most is remeg valamilyen szinten az egész föld kihatása volt rá, de egy ember élete is ugyanígy meg lehet rázva, a mi személyes életünk. Pusztán egy célból Isten mindig jót akar, azért rázza meg, hogy felismerjük a függésünket, felismerjük a törékenységünket, és egyre közelebb kerüljünk hozzá. Mert a büszkeség az azt mondja, hogy nem kell lesz, menj innen. Mint a kisgyerek, amikor durcás, menj innen, nem vagy az apukám, nem vagy az anyukám, hagyjál. Nem tudom, ilyenek. És az ember is ilyen, csak nagyba. Nem? Nem vagy az Istenem, hagyjál békén. Én tudom. Szóval amikor kicsit így megrázza az életem, pusztán jó szándékból, akkor, ó Istenem, jaj Jézusom, ez az első szó, nem ami egy ember száját elhagyja. Nem véletlen. Van bennünk egy űr, van bennünk egy szomni, van bennünk egy éjség, amit csak a mindenható Isten tud betölteni. És a büszkeség az gonosz, mert ettől eltávolít engem. És igazából másokra is átragad, és rájuk is kihatással van. Ez nagyon-nagyon ártalmas dolog. De csak, okay, tényleg legyen ez a szívünkbe, és gondolkodj erről, hogy ha Isten akarata valami, ha Isten szíve vágya, és én kapcsolatban vagyok vele, és megvan nekem az ő élete, akkor mondhatom, hogy ezt vagy ezt fogom tenni. És aztán lehet, hogy rosszul gondolom, de kijavítható maradok, tanítható maradok. Ez az alázatnak az egyik definíciója, tanítható lenni, taníthatónak lenni, formálható, mint egy nem mint egy kiszáradt agyag edény, hanem mint egy vizes agyag, ami formálható. És Istent a Biblia így is hívja, azt hiszem Ézsaiás könyvében, hogy ő a fazekas. Meg ilyen a római levélben is, a fazekas, Róma 9-ben. Legyél formálható. A büszkeség az így kiszárít téged. Az. De amikor, ha én mondhatom ezt János 3 alapján, amikor elfogadod az örökkévaló vizet, az örökkévaló életet Istentől, az medvesen tart. Magyarul formálhatónak tart téged. És ez szerintem egy szuper dolog, mert el sem tudod képzelni, hogy mire vagy teremtve, hogy mi minden szuper dolgot akar Isten kihozni az életedből. Hihetetlen. Tényleg. És csak hagyd, hogy vigyen, hagyd, hogy formáljon. Mert erre lettél teremtve. Az ember nem arra van teremtve, hogy egy tényleg függetlenül, önállóan csak úgy kóboroljon a világba, hanem egy folyamatos függésben élje az életét. És aztán betöltse azt, amire teremtve lett, amire el lett hívva, ami a küldetésed, a nagy missziód, a mission. Nem impossible, nem lehetetlen. Neked lehetetlen, de Istennek nem. Ez a lényeg. Úgyhogy még imádkozzunk egyet. Drága Úrunk, köszönjük neked ezt a eddigi időt, köszönjük a te szavaidat, a te gondolataidat. Imádkozok azért, hogyha van itt valaki, vagy majd hallgatja ezt valaki később, és még nem ismer téged, nem ismeri ezt az életet, nem ismer téged személyesen, akkor csak tudja ezt mondani, hogy te vagy az, aki meghaltál, te vagy az, aki értünk, és te vagy az, aki kifizetted a bűneinket. Nekünk egy nagy adósságunk volt feléd, de te ezt kifizetted. És te vágysz ránk, te vágysz velünk lenni. És tényleg csak egy döntés. Csak annyi a döntés, hogy akarlak ismerni, akarlak téged mindenestől, mert te is akarsz engem, és te szeretsz engem. És kérlek, hogy dönts Isten mellett, dönts mellette, fogadd el őt, fogadd el azt az áldozatot, amit hozott érted, amit Jézus Krisztus tett körülbelül 2000 éve. Mert az azért volt, hogy kifizesse a mi adósságunkat, és eltörölje a válaszfalakat, ami minket elválaszt a mindenható Istentől. Hogy kérlek, csak dönts mellette. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, és áld meg itt minden embert, megkérünk. Személyesen, a szükségeink szerint szolgálj felénk, táplálj minket, és töltsd be minket. Mert mi egy függő lények vagyunk, tőled függünk. Köszönjük, Urunk. Te drága nevedben. Amen. Jó, és még egy dolog. Végül, de nem utolsó sorban, van egy ilyen meghívó. Itt az asztalon, akinek még nincs, az elveheti. Elmondom, hogy mi ez. Ez egy színdarab lesz, egy húsvéti színdarab. Zenés, multimédiás, szín és álmi játék. Ez a műfaja. És mivel húsvét van, a húsvét ugye az Jézus haláláról és feltámadásáról szól, ez a színdarab is erről fog szólni, egy nagyon vonzó és nagyon látványos formában. Úgyhogy hozzatok el embereket, akik valamennyire nyitottak arra, hogy érdekli őket, hogy mi ez a húsvét dolog, vagy esetleg a kis művészeti élményre vágynak, mert mind a kettőben részük lesz. Ingyenes, ja igen, egyébként. Eszmély értéke a meghívónak 1200 forint, de ez egy tiszteletjegy, tehát ingyen van annak, akinek adjátok. És hogy mikor lesz? Április 22-én, az péntek, ha jól tudom, és 24-én vasárnap. György napon. El kellett mondanom. Ja, és este lesz, pénteken 7-kor, és vasárnap 6-kor. Jó? Úgyhogy hívjatok még bátran embereket, itt van nagyon igényes, jó minőségű meghívó. Tényleg, és hiszem, hogy ez egy nagyszerű alkalom, hogy emberek közelebb kerüljenek Istenhez, hogy ezek a falak így leomoljanak. És emberek megismerjék őt, és aztán az életük örökkévaló, örökre megváltozzon, talán így mondanám, jó? És itt lesz egyébként a hangfelvétel. Ja igen, aki a hangfelvétel hallja, annak nem szól, hogy itt lesz, ahol most állok. Nem. Golgota utca 3, Golgota közösségi ház, első emeleti nagy terem, díszterem.
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!